Visszaszámolok. 17, 16, 15.
Szülői értekezlet. Kedves anyukák és apukák.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülői értekezlet podcast 42. bronzba öntött Baga Méri című adása. A mikrofonnál két pár beszélget a gyerekműködtetés kérdéseiről. Mindjárt itt ül, balról jobbra bemutatjuk őket.
Anetta.
És Feri. A másik oldalon egy másik pár ül, ők is balról jobbra fognak bemutatkozni.
Kinek balról jobbra?
Azért, rendezői bal.
Tehát kinek balra jobbra, és ez az.
Rendezői bal, akkor én Andi vagyok.
Én pedig Bence. Meg azért is kérdeztem, hogy a Hangouts valamilyen sajátosoknál fogva megfordítja a képet, hogyha nyilvános adás van, tehát a YouTube-on van az adás. Ha meg nincs a YouTube-on az adás, akkor meg normálban adja a képet.
Erre érdekes.
A problémára megfejtéseket várunk.
A szerkesztőségbe, így van, ami az infokukat@szülői.hu címen érhető el leginkább, vagy a Facebook oldalunkon a Szülői Értekezlet podcastra kell rákeresni, és akkor előbukkan a Facebook oldalunk, ahova tényleg egyébként tessék szépen beírni, olyan ritkán kapunk mindenféle jó kis üzeneteket. És ez úgy kezdődik ez az adás általában, hogy még látjuk egymást videón, és ekkor az kiderült, hogy hát, hogy a Bence üvegből issza az alkoholt. Egy gumicső segítségével. Mi történt, Bence?
Lehet, hogy modernizálnunk kell. Végig hallgattam a legutóbbi adást, vagy a legutóbbi előtti adást, és ez tragédia volt, hogy a szóda fröccsögés, és a hukkanás, és az üvegcsörgés teljesen nem nyomtatott.
Az öngyújtó pattogás az egy elég rendszeres. Tudod, hogy nem gyullad meg első.
Ez lehetne erre, hogy nem iszol.
És különösen azt tetszett, amikor az Andi mondta, hogy ezért, de hát miért nem jútoltad le? Én meg mondtam, hogy hát éppen beszéltem.
Igen.
De hát éppen beszéltem, amiből ugye világosan kiderül, hogy számára sokkal fontosabb a szóda fröccsöktetés a fröccsbe. Mint az, hogy én hallgatja ezt a sok okosságot, amit mond.
Hát nézd, néha tulajdonképpen van olyan is, hogy igaza van.
Igaz, hogy azt kezdtem el neki mutogatni, hogy nyújtoljon, amikor még nem beszél, de minden.
Igen, és szegény Marcit annyit láttam szondával letetni, hogy egészen rákaptam erre a fiekről, úgyhogy szerzek egy majd egy ilyen szondát, és így fogom inni üvegből a bort, igen. Ami egyébként jelen pillanatban egy nagy gombos rozé, és hát nem is érdemel mást, nem megbántva a gyártóját, de
hát, szóval, klassz fröccsbor, nem?
Igen, az, annak is vásároltam.
Mi viszont azt hiszem belecsúsztunk abba a hibába, hogy egy ilyen illatos, gyümölcsös fehérbort választottunk fröccsnek, egy fröccs alapnak, egy sárdonét, és ettől olyan kicsit nem is tudom, olyan, mint hogyha egy mékas nyalogatnék belülről.
Nekem nagyon ízlik pont ezért. Kicsit finomabb, mint egy ilyen rettenetes fröccs.
Borászat.
Azt nem tudjuk.
Nem tudnánk megmondani. Egy generikus sárdöné, valahol Indiában gyártják a híres sárdönék után vegyi elemzés segítségével. Jöttek rá, hogy hogy kell. És...
valójában őssejtekből, sárdönő őssejtekből tegyétek ezt a bélszínt, mint egy hónapja.
Így van. Hát ez egy bélszín alapú sárdöné. Abból iszunk fröccset most éppen. Valamint, úristen, én találtam gyerekirodalmi szobrokat az interneten, legalábbis az én nevemhez van kiszignózva ez a téma, ami első mai témánk.
Persze, te posztoltad ki, pontosan először én posztoltam ki, aztán két órával később te posztoltad ki.
Ja, igen, mert te csak úgy kiposztoltad a nagy világi Facebook elé, és én meg behoztam. Na mindegy, hát akkor tehát képzeljétek el, kedves hallgatók, készült egy gyűjtemény, a gyerekirodalmi szobrok adatbázisa, ami szerte a világon található ilyen mindenféle híres mesehősökről készült szobrokat sorol fel. Remélem,
megjegyezted azonnal, hogy Ajkán, a kis szigeten ott vannak a Fekete István mesehősök.
Ebben a pillanatban akartam egyébként elmondani, de tök jó, mert ugyanarra gondoltunk, hogy ugye ez egy nemzetközi cucc, tehát itt ilyen Alice csodaországban, meg meg ilyeneket lehet itt látni, meg Mary Poppins-t. És akkor igen, bizony az úgy van, hogy Fekete István, aki egy ideig élt és alkotott Ajkán, ugye?
Hogy nem tudom mondani, szerintem
mi más vihette rá az ajkai polgárságot, hogy megörökítse Csítvukot és Karakot. Minden esetre valóban van egy kis sziget, egy kis tó közepén a cuki kis alumíniumbányászvárosban, ahol Anetta felnőtt, és ott vannak ezek a szobrok. De te tudod, hogy mely állatok szobrai vannak meg?
Persze, ott van a csí, meg...
Gyorsabban kell mondanod.
Kis van, meg...
Kik van. Most eddig rólam puskázol, ezeket mondtam én.
Ezeket mondtad?
Aha, meg a karakot.
Az is van, az
hát nem vissza. Tudom. Én csak betippeltem. Na, igen.
Ez egy szoborpark, vagy egy szoborcsoport?
Szoborpark.
Park, inkább nem csoport, és ott szoktak randevúzni a ajkai fiatalok ezeken a viszonylag nagy méretű, tehát életnagyságnál jóval nagyobb kőszobrokon, amelyek
kele. Áll.
Kele. Tényleg van kele is. Szóval ott kelén szoktak inni az ifjak közvetlenül az aktus előtt.
Mert igazából ezt első körben a programokhoz raktam be ezt a hírt, aztán szerkesztettem át a hírek közé. Kis pontosításra szorulsz, Feri, mert alapvetően ez a hölgy, ez az Elizabeth Bird nevű gyerekkönyvtáros, az Egyesült Államokban található gyerekmese szobrokat gyűjtötte össze, és azoknak próbált egy közel teljes felsorolását.
Milyen kedves tőled, hogy ezt akartad programnak ajánlani.
Nem, a programnak azt akartam ajánlani. Milyen baromi jó lenne, hogyha itthon is lenne egy ilyen gyűjtemény, tehát hogy a Magyarországon található meseszobroknak lenne egy közel teljes gyűjteménye, mert ugye léteznek ilyen szoborlapok, vagy szoboradatbázisok, de azokban nem nagyon lehet leválogatni ilyen tematikus szempontból a műveket, és ez egy tök jó program például ilyen szobrokat gyűjtögetni a városban, hát az adott városban, ahol az ember él, az ajkairól nem is tudtam, és miután ezt a cikket olvastam, aznap, vagy egy nappal később derült ki, vagy lett hír az, hogy Kisújszálláson készül egy Bagaméri szobor, ami azért pont Kisújszálláson, mert ugye Csukás nagyon sokáig Kisújszálláson élt, és állítólag ott létezett egy Bagaméri nevű fagylaltos, akiről a Kemény Kalap és Krumplior hősét, vagy hát ezt a szereplőjét mintázta. Úgyhogy ez az oka annak, hogy Kisújszállás szobrot emel Bagamérinek. Úgyhogy itt már el is lehet indulni, és akkor még, hogyha ezt hozzáveszünk az ajkai szoborparkot, akkor már két elemből áll a teljesítmény. De tök jó lenne, ha összegyűjteni egyébként a magyarországi ilyen.
Szerintem Kisherceg szobor az van valamelyik rakparton, itt Budapesten.
Nem, egy kis bolond szobor van.
Egy kis bolond szobor?
A Vigadónál.
A Vigadó előtti.
Ja, hát valahogy én ezt egész.
Bolond szobor. Igazából nagyon, alig jut az eszembe. Biztos van egyébként egy csomó, csak nekem nem nagyon jut az eszembe most így hirtelen, hogy hol vannak még ilyen típusú szobrok. A Pál utcai fiúknak van egy ilyen snúblizó, vagy bocsánat, snúrozó szobor ott valahol a Ferencváros, vagy József Ferencváros szívében.
Na vajon tudja valamelyikötök, hogy Bagamérinek mi a keresztneve?
Elemér.
Nagyon jó próbálkozás.
Mihály, hiszen én olvastam a cikket, tehát én csalok.
De nem. Vagy, tehát Bagaméri Mihály valószínűleg az eredeti, a mintát adó igazi fagylaltos.
De hogy a fia, nem?
Sokan úgy gondolják, hogy Elemér, mert hogy valóban a Elemérnek gondolják a gyerekek, de ez nem igaz. Valójában az van neki a fagylaltos kocsiára írva, hogy Bagaméri Jácint, fagylalt kisiparos. Úgyhogy a film szerint ő Jácint, a könyvből pedig nem derül ki, hogy hogy hívják Baga Mérit, aki, mint tudjuk, a fagylajtját Maga Méri.
Akkor én most gyerek vagyok.
Ja, és most látjuk is ezt a képet, ugye? Ebből ott a cikkben, a filmből kivett.
Így van, igen.
Na és képzeljétek el, még azért nagyon fontos információ ehhez, hogy ez a játszótér, ahol a film nagy része játszódik, ez a játszótér, ez a mi játszóterünk. Egyébként itt a Kecske utcai játszótérről van szó, és amikor ide költöztünk, és megszületett Belna, aztán mit tudom én, amikor már játszótér képes korba ért, akkor kivonultunk oda, és nagyon érdekes, nagyon vicces ilyen mikroközössége van ennek a Kecske utcai játszótérnek, és például az egyik legfontosabb probléma az a játszótérről az a mai napig, hogy nincs víz, nincs csap rajta. És akkor így a helyi apukák, ennek a mikroközösségnek az apukái, azok ilyen lelkes, ezért ilyen kemény karap és krumplior nézéseket tartottak, hogy rájöjjenek, hogy hol van a csap a filmben. És akkor nem, hogy föl lehet tárni akkor a Kecske utcai játszótéren a csapot, de ez a mai napig nem valósult meg.
Akkor lehet, hogy nincs is. Csak a filmesek vitték oda, az lesz az.
Nem volt, csak eltemették. Állítólag van egy ilyen divat hullám, ezt felújították ezt a játszótéret pár évvel ezelőtt, és ugye az ilyen EU szabványos játszótér felújítási hullámnak egy fontos eleme, hogy igyekeznek a vízcsapokat kiiktatni a játszóterekről, hogy a hajléktalanokat ne, tehát a hajléktalanoknak ne adjanak lehetőséget, vagy ne legyen vonzó számokra túlságosan a játszótér.
Uh-huh. Egyúttal egy kicsit a gyerekeket is el...
Hát természetesen...
Én azt hittem, hogy vízsporolásból.
Áldozatok. Hogyan ettől nem értem?
Hát azt hittem, hogy vízsporolásban, mert például a Vekerlei játszóteret is úgy építették át, hogy az addig állandóan folyó csap, amit ugye bevezettek a gyerekek a homokozóba, és ezért aztán folyamatosan nyomni kellett, azt átalakították úgy, hogy mint egy ilyen kis virág, és akkor csak akkor működik, ha megnyomod, és akkor is csak fölfelé a szádba spriccel egy adagot. Tehát, hogy így nem halsz szomjon a játszótéren, de már nincs ez a feature, hogy alá tudsz tenni egy vödröt,
hogy vizezni és akkor lehessen.
Liter számra folyatod, igen. Uh-huh. Tehát nem lehet vizezni.
Ez bizonyos szempontból érthető egyébként.
Hát igen.
Nem csak anyagi szempontból, hanem egyáltalán ilyen vízspórolási szempontból. De azért most már elég profi megoldások, mert egy csomó játszótéren állati profi és nagyon takarékos csapok vannak.
A következő hírünk az igazándiból és valójában nem kapcsolódik a gyerekműködtetéshez gyakorlatilag semmilyen módon, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy szerepelnek benne eldobható papírpelenkák, vagy talán nem is papírpelenkák, ez ugye mindenképpen egy kérdés. Ez az ügy hamar meglepő fordulatot vett, és nekünk eszünkbe jutott róla ez az, és Bence hozta ide a mai adásba.
Igen, mert pár héttel ezelőtt végigfutott itt a gyerekes szájtokon az a hír, hogy az Armani az piacra dobott egy pelenkát, aminek darabja potom 23 euró, ez az 30 dollárba kerül, és méghozzá az oroszországi Armani. Egyszerűen annyi történt, hogy az oroszországi, úgy tűnt, mintha az oroszországi Armani szájtján feltűnt volna, hogy lehet mindenféléket kapni, ezért a öltönyöktől kezdve, nem tudom én, miket áll az Armani. Tehát feltűnt ez a pelenka, belistázva oda a honlapon a termékek közé, egy szép nagy reklámmal, egy nagyon, nagyon látványos, gyönyörű Armani-s reklámmal, ilyen jegesmedve bőrön játszó, gyönyörű csecsemők, fekete-fehérben, korom fekete Armani pelenkákkal nyomulnak, és hát persze az összes kommentár az azt emelte ki, hogy ezért, hogy...
Ez mosható pelenka.
Micsoda?
Ez mosható pelenka. Az legalábbis.
Igen, természetesen, de...
Mert azért a 23 euró viszont nem olyan sok.
Na de majd mondom mindjárt a lényeget egyébként, hiszen ez nem egy termék, mint kiderült. Alapvetően azzal kommentálta mindenki, hogy na hát a rohadt oroszok már megint kurizálnak, és nem tudom, és az Armani ez mekkora zseni, hogy itt az orosz új gazdag réteget megcélozta ezzel a méregdrága pelenkával. És aztán egy héttel később kiderült, hogy ez a szájt ez nem létezik, hanem egy orosz művész, egy Petro Botkins nevű orosz művész hozta létre, tükrözte tulajdonképpen az ármáni orosz oldalát, és tehát letöltötte és újra föltöltött egy másik domén alá, és beletette ezt a pelenkás hirdetést, vagy pelenkás pelenka terméket. Tulajdonképpen ez egyfajta ilyen szubverzív, a fogyasztói társadalom elleni szubverzív művészeti gesztus volt, amit ott ezzel a pelenkával megalkotott. A Petro Botkins egyébként az utóbbi időben nagyon aktív és ilyen hasonló dolgokat művel. Utoljára májusban lehetett róla hallani, amikor kicserélte a saját szobrára a Manneken Pitt, és baromi jó egyébként a videó, amit készített az egészről, hogy három, vagy két-három segédjével egy ilyen áll posztamenst készített, egy ilyen áll bronz posztamenst, amit egy másodperc alatt föltettek a Manneken Pitt elé, és az ő, mit tudom én, 60 centis aranyszobra, tehát a művész, a Petro Botkins 60 centis aranyszobra pisilt. Aztán mit tudom én, fél órán belül megérkeztek a rendőrök, meg a Manneken Pitt testőrei, vagy fogalmam sincs, tehát ez azt karbantartó gárda, és akkor leszerelték ezt a műalkotást, de nagyon nagy sikert okozott ez az akció, és akkor ez az Ármán is most a másik akciója, az volt ez a legfrissebb akciója. De ami nagyon érdekes volt egyébként, ami nekem nagyon tetszett, hogy ugye a Huffington Post hozta le ezt az egész sztorit, tehát ezt a leleplező sztorit, hogy ez voltak éppen nem egy igazi Ármáni, hanem ennek a Botkinsnak a munkája. De egy másik babás szájton, ahol szintén korábban hír volt ez a dolog, már nem emlékszem melyiken, ott leírták a hátterét, hogy hogyan készült ez a Huffington Post interjú tulajdonképpen. Ugyanis az történt, hogy amikor végigfutott másfél-két héttel ezelőtt az összes szájton ez a sztori, hogy az Armani pelenkákat is árul most már, akkor utána egy héttel később minden szájtnak a szerkesztője levelet kapott egy orosz PR ügynökségtől, hogy ez tulajdonképpen egy média hack, és hogy ez a Petro Botkins nevű művész hozta létre ezt a pelenka reklámot, és hogy ja, és mindegyik levélben benne volt az, hogy nagy tisztelője és régi lelkes olvasója ez a Petro Botkins az adott szájtnak, és hogy természetesen a sztorit akkor most itt átnyújtaná, hogy hozzák le. És akkor ez
de hogy exkluzívan azt írták hát, mindenkinek, hogy csak ők.
Így van, és de hogy egy csomóan visszautasították, tehát hogy nagyon sokan visszautasították, hogy ez nekik túl nagy falat, nincs ideig ezzel foglalkozni, minden, és a Huffington Post volt az, amelyik válaszolt, és tulajdonképpen megszerezte a sztorit. És ez tök jól, hogy is mondjam, tök jól rávilágít arra, hogy milyen profi működik már ez a kortárs művészeti ipar, hogy ilyen nagy nemzetközi PR ügynökségek intézik ezeket a dolgokat, és hogy egy ilyen Huffington Post cikk mögött mennyi manipuláció, és hogy hívják, és ilyen PR technika van.
Vagy lehet. És hát egyébként azért is kajálhatta be mindenki ezt a hoaxot, mert hogy azért az egy létező dolog, hogy nagy márkák, luxus márkák ilyen gyerek eszközöket, vagy gyerek dolgokat csinálnak, ugye Ferrari autós ülést, azt már sokat láttunk, itt a Brandonban is lehet Ferrari gyerekülést kapni.
Babakocsiban is nagyon sokan nyomolnak.
Igen, ja tényleg, igen, babakocsi van, aztán végképp sok van. Mikor Louis Vuitton rugdalódzott láttunk-e már, azt nem tudom. Egy ilyen pelenkás táskád, remélem, hogy van.
Viszont pelenkázó táska.
Ráadásul biztos, hogy mi is bedőltünk volna egyébként, és beszélgettünk volna erről két héttel ezelőtt mondjuk, hogyha éppen nem lennénk mindannyian a nyári szünet közepén, és lenne időnk egy ilyenokat, aktuális hírszájtokat olvasgatni, gyerekes hírszájtokat olvasgatni. Mert mi is most ez egy helyreigazítás lenne.
Igen. Viszont azon gondolkodom, hogy van ugye a babakocsiknál a McLaren nevű babakocsi, de viszont az nem az a McLaren, mint a versenyautó.
Nem, máshogy is írják.
Máshogy is írják. Egy albetű van a babakocsi nevében, ami nincs benne a versenyautó nevében.
De a McLarenről van egy óriási sztorim, amit egyszerűen meg is írtam nagyon régen a blogomban, hogy azt tudjátok, hogy hogyan jött létre, tehát hogy a McLaren az egy ilyen műfajteremtő babakocsi.
Ennek na, hogy?
Ez a, hát ugye az 50-es években, amikor megalkotta a McLaren a mérnöknek a neve, aki megalkotta ezt a babakocsit, ezt a nagyon könnyű, szétnyitható kiskerekes cuccot. A kiskerék az nagyon fontos, ugye ilyen bolygókereke van a McLarennek, legalábbis az első kerék, ez biztos, hogy bolygó, igaz? Jól mondom?
Talán már a hátsó is, nem tudom.
Na és ugye az 50-es években ezek a nagy premek voltak divatban Angliában, tehát ezek a nagykerekű, óriási kosarú babakocsik voltak divatban, és ez a McLaren, aki ezt a babakocsit megalkotta, ezt a könnyű fém alu babakocsit, ő egy hadügyi mérnök volt, és egyébként ő arról híres, és Feri ez biztos ennek, mint lelkes, hogy hívják, vadászgép rajongó, ennek biztos örülni fogsz, hogy ő a Spitfire-en dolgozott. Mert egyik mérnöke volt, méghozzá, és ez nagyon fontos, hogy az ő nevéhez fűződik a Spitfire-nek a futóműve, ami állítólag tehát ez egy korszakos dolog volt, hogy egy ilyen nagyon rövid felszállást tett lehetővé, és nagyon könnyen lehetett manőverezni már közvetlenül a felszállás után is. Na mindig, szóval ő a Spitfire-en dolgozott, meg még egy csomó más gépen, de azért a Spitfire volt egy a legfontosabb ezek közül, és aztán neki volt egy hőszeretett lánya, aki férjhez ment egy diplomatához, aki Moszkvában volt diplomata. És amikor az unokái megszülettek, akkor szomorúan látta a lányát, hogy ezzel a bazi nagy premmel szenved, mert nagyon sokat utazgattak London és Moszkva között, ezzel a bazi nagy premmel szenved ott a reptereken, és próbálja begyömöszölni a repülőgépekbe, és akkor így lényegében, mint a két hónap alatt kitalálta ezt a babakocsit, hogy hogyan lehet egy ilyen könnyű összecsukható babakocsit létrehozni. Tulajdonképpen a saját lányának, illetve a unokájának tervezte ez a McLaren nevű mérnök ezt a babakocsit, és el is készítette a prototípust, amit a lány boldogan használt, és akkor jött rá, hogy hát ez egy kincses bánya, és hát azóta iszonyatos siker. Persze már ezért tettem totál high-tech, de ez egy abszolút high-tech babakocsi volt a korban. Ez jellemző, hogy egy hadmérnök nevéhez fűződik.
Uh-huh. Igen, és azért azt, tehát kevesen csinálják meg azt, hogy és akkor terveznek ikrekre is. És ugye nekünk ebből az iker változat volt meg, és azt is össze lehetett tenni egy szinte esernyő nagyságra a dupla babakocsit, és azért ez volt a legkönnyebb babakocsink, ez volt az, amit így azt hiszem, hogy nullától, nem tudom, 3 éves korukig kitartott.
Köszi, Anetta, hosszú percek óta azon gondolkodom, hogy mi a típus neve, és esernyőkocsi végre, köszi.
Igen, bár azért ez az esernyő, tehát hogy az ikerkocsit szinte esernyő nagyságra lehetett összehajtogatni. Nekem erről azok a belga apátságok jutnak eszembe, ahol ugye az a szabály, hogy az apátok egy nap csak egy korsó sört ihatnak, és ezért ők hamar rájöttek arra, hogy azt viszont a szabályzat korsó nem méretén mondja el, hogy milyen nagy korsóról lehet szó, úgyhogy ilyen 2 literes korsók azok elég rendszeresen jönnek szemben belga apátságokban az ember.
A Mátyás király és a Cinkotai kántor, ugye?
Na tessék. Hát ha már ennyi brandet, márkát említettünk, akkor itt van egy újabb gyerekekkel kapcsolatos márka, a Lego nevű játékgyár egész est és mozifilmet készít, aminek egy Lego figura a főszereplő, és ennek a trélere jelent most meg, illetve bejelentették, hogy azt hiszem a világpremiérrel egy időben Magyarországon is 2014 februárjában fogják bemutatni. Most gondolkodtunk, hogy hát ez milyen jó ötlet, hogy erről beszéljünk, aztán én elolvastam a kb. A sajtóközleményt, és attól itt teljesen elromlott a kedvem.
Hát nem csodálom, mert valóban nem nagyon lehet így a sajtóközlemény után, meg a trailer alapján túlságosan sokat várni a dologtól. Szomorú szerintem egyébként, ugye? De én azt látom, hogy itt a Legónál azért nem is az anyagi, de a szellemi leépülés jelei azért az utóbbi időben erőteljesen mutatkoznak. És ugye Feri, te hoztad fel azt, hogy ez kritikának, hogy ez lényegében egy ilyen promóciós film lesz, semmi más, tehát ugye, hogy a Transformers egy promóciós film, vagy egy G.I. Joe, és tulajdonképpen ez is az lesz valóban, nincs vita.
Igen, és készül is hozzá egy ilyen 15 dobozból, vagy készletből álló készletgyűjtemény, ami a filmnek a szereplőit fogja tartalmazni, persze legóbbból összerakható módon, meg a ott szereplő járműveket, meg ilyesmiket. Igen, és hát azon gondolkoztunk a Bencével, hogy ez a Lego egyre inkább mostanában egy ilyen, tehát hogy nem ez a végtelen variálható építkezős játék, hanem előre megtervezett és lerajzolt dolgokat lehet összerakni, amit aztán egyféleképpen lehet csak összerakni, és ezzel, mint hogyha magának a lényege veszne el.
Személyes szomorú tapasztalatunk is, mint az Obi-Wan, az összes fiú imádja a Star Wars-t, amit még soha nem láttak, de nagyon szeretik, és a lányunkra is átragadt teljesen ez a rajongás. És ugye Lego elég sok Star Wars Lego dob folyamatosan a polcokra, és valamelyik nap beugrottunk egy ilyen Lego boltba, és bele oda ment a polchoz, és egy Lego bolygót szeretett volna vetetni velem, nem tudom hány ezer forintért. Egyáltalán nem a kis összerakható dolgok érdekelték, hanem már csak az, hogy már be van Star Wars, van bolygó, ami azt hiszem, hogy nem is nagyon összerakható, vagy csak nagyon minimálisan. Úgyhogy...
Igen, azt hiszem a Lego, biztos, tehát hogy a marketingesek biztos jól kitalálták, vagy a termékfejlesztők, hogy menjen el ebbe a kites irányba, tehát hogy ilyen termékvonalakat épít, és kifejezetten ilyen monotematikus dobozokat gyárt, de hát szerintem nagyon izé, tehát hogy ugye ezek nem, tehát az egyik elemei azok nem átemelhetők a másik elemeibe, nem összeillők, nyilvánvalóan össze lehet őket ragasztgatni, de már annyira specializált elemekből állnak, és annyira csak egy fajtát lehet építeni belőlük, és azt az egy fajtát is csak egyféleképpen, hogy szerintem ez így, tehát, hogy pont az veszik el, ami az a Lego eredeti szelleme.
De a furfangos szülők mit csinálnak?
Mit csinálnak a furfangos
szülők? Mi a hobbink a Legóval? Az egyetlen a családi hobbi.
Mi a hobbi?
Mi megnézzük, hogy van-e már annyi, hogy elér a plafonig.
Ja, persze. Igen, két havonta megpróbáljuk elérni a plafont. Sosem, úgyhogy ez, és hát ugye ezt egyébként nagyon jól, tehát nagyon jól hát parodizálja ezt is, meg egyébként is van egy lengyel művész, Zbigniew Libera, úgy hívják, akinek én jó 10 évvel ezelőtt láttam a Ludwig Múzeumban, vagy talán van a 15 is Ludwig Múzeumban egy kiállítását, és volt ott egy sokkoló műve, a Lego koncentrációs tábor, és nem tudom, hogy láttátok-e ezt, vagy ismeritek-e ezt, egy elég híres mű egyébként, azóta már bejárta az egész világot, megfelelő mértékű felháborodást okozva, de ez tulajdonképpen semmi más, mint egy ledobozó, tehát a dobozt is megtervezte az egészet, egy ledobozolt összerakható kis koncentrációs tábor, és fölépíthető barakokkal, őrtornyokkal, meg hát a hozzátartozó krematóriummal. Egészen elképesztő hatása van egyébként ennek a műnek, így azért. Én amikor a múzeumban láttam, én tényleg majdnem majd testem. És de minden esetre szóval kicsit arra is utal, hogy most már a Lego az tehát tulajdonképpen bármit így dobozzá tud alakítani, egy kis kitté tud alakítani.
Egy haszna egyébként van ennek a tematikus Lego őrületnek, vagy mondjuk, hogy új irányzatnak. Egy időben én viszonylag sok diák által készített filmecskét, kisfilmet láttam, és úgy tűnt, hogy ha valaki a stop motion technika kipróbálására adja a fejét, akkor elsőre mindig a Legóhoz nyúl, mert hogy azzal borzasztó jól lesz stop motion csinálni. Ugye ez az, amikor beállítunk egy jelenetet, lefényképezzük, aztán egy kicsit arrébb mozdítjuk a szereplőt, megint lefényképezzük, és így alkotjuk meg a film képkockáit kockáról kockára. És erre tökéletesek ezek a Legó cuccok. Én láttam már Star Wars jeleneteket Legóból megcsinálva stop motionben.
Hát igen, meg ugye van ez a, ez a blog is, a Lego, egy magyar humor blog, ahol ilyen kis háromkockás comic strippek vannak összerakva, hogy hívják a Legókból, és egyébként nagyon szórakoztató. Lego figurákból.
A következő az már talán egyel komolyabb téma, mint az eddigiek. Megjelent a nyest.hu-n egy írás, ami a nyest.hu az, ha elsőre a nevéből nem lenne világos, egy nyelvészeti szakportál, mondjuk így.
Hát ilyen szórakoztató inkább, de nyelvészeti szórakoztató portál.
Igen. Ami arról szólt, hogy vajon a gügyögés, tehát az a mód, ahogy a csecsemőkhöz beszélünk, az azt idegesíti a gyerekeket, vagy sem, egyrészt, illetve gátolja a nyelvfejlődést, vagy éppen elősegíti. Ez nyilván egy örök téma, fel is említ egy konkrét történetet a szerző, ami szerint is egy apuka, akit megkérdeztek, hogy mit vélekedik a gügyögésről, az kerekperec megmondta az őt kérdezőknek, hogy a gügyögés borzasztó, csak rosszat tesz a gyereknek, és ezt be kéne tiltani. Majd a gyerekéhez fordult, és két oktávval magasabb hangon elnyújtott magánhangzókkal megkérdezte, hogy ugye mi egyáltalán nem gügyögünk egymással?
Kis haver.
Kis haver, igen. És aztán a nyest.hu szerzője megírta azt, hogy mi is a helyzet ezzel, tudományos szempontból mind arról nyilatkozott, hogy szeretik-e a babák a gügyögést, mind arról, hogy olyan nyelvfejlődésben előre vagy hátra mozdítja őket az, hogy hülyén beszélünk a gyerekeinkhez. És el is mondom akkor az eredményeket. Már egészen mostanáig Anetta nagyon lelkesen lapozgatott egy 600 oldalas lexikonnak látszó könyvet, mert úgy emlékezett, hogy ő bizony ezt már egy az egyben olvasta.
Én, amikor a Feri mondta ezt a témát, akkor mondtam, hogy hajaj, de hát a dajka nyelvet már réges-régen rehabilitálták. Hát ez azért nem egy annyira nagy újdonság. És én teljesen határozottan emlékszem, hogy a fejlődés lélektan könyvén azt olvastam, hogy ugye milyen erős fejlesztő érzelmi, meg nyelvfejlesztő hatása is van ennek a gügyögésnek, és hogy azért ez nem egy olyan nagy újdonság, amit így 2013-ban kell megírni. De aztán mégis nem találtam meg a 600 oldalas lexikonomban, ami egyébként azt hiszem, hogy nem is 600 oldalas, hanem majd most mindjárt belepillantunk, és 780 oldalas. De nem találtam meg ezt a részt, hogy így, nem tudom, Piaget vagy kicsoda így, hogy rehabilitálta ezt a dajka nyelvet.
Hát elképzelhető, hogy csak, hogy egyszerűen csak ez egy deja vu élményed neked, nem?
Nem, teljesen határozottan olvastam a tanulmányaim.
Megerősítem a Anettát egyébként, mert itt ebben a cikkben rögtön az elején hivatkoznak is a Melcoffnak a zseniális könyve, ugye a Melcoff az egyik filozófus a jelen pillanatban, és kísérleti pszichológus is egyébként, és nagyon sokat foglalkozott gyerek pszichológiával, fejlődés pszichológiával, és van egy zseniális könyvük, a bölcsök a bölcsőben, béna a magyar fordítás, mert hogy eredetileg tudósok a bölcsőben, tehát hogy nem bölcsekről beszél hangsúlyozottan, hanem tehát, hogy megpróbál párhuzamot állítani ez a könyv, a kisgyermekkori megismerés és a tudósoknak a megismerése között, tehát a tudósok megismerési módszertana között, és ez a cikk ez lehivatkozza ezt a könyvet, és abban a könyvben is azért több szó, vagy sok szó esik arról, hogy a gügyögés ez nem kifejezetten, mert túlhaladott az a nézet, hogy a gügyögés ez nagyon ártalmas lenne a gyerekbeszéd fejlődésére.
Hát így vagy úgy, azaz, hogy ez most egy újdonság vagy nem újdonság, de hozzánk most ért el ez a bizonyos írás a nyesten, és ezért most mi jól ismertetni is fogjuk, nem pazarlunk rá szerintem túl sok időt. Egyrészt a cikk leírja, hogy milyen tudományos módszerekkel vizsgálták ezt a kérdést, és egyrészt azt próbálták eldönteni, hogy a gyerek az jobban figyel a gügyögésre, mint a normál beszédre. Ezt beszélő cumikkal mérték, mert azt tapasztalták, hogy a gyerekek, hogyha felkelti valami figyelmüket, akkor, és közben cumi van a szájukban, akkor gyorsabban intenzívebben kezdik el azt szopni, és a szopás intenzitásból vezették le az ő érdeklődésük mértékét. No, ez a kísérlet egyértelműen, illetve több ilyen kísérlet egyértelműen igazolta, hogy a gügyölégésre sokkal jobban figyelnek oda a gyerekek, jobban élvezik azt, mint a normál emberi beszédet. Majd ezek után pedig azt elemzi a minden bizonnyal nyelvész, vagy mondjuk nyelvész edzővel rendelkező szerző, hogy hát a gügyögésnek az alapjellemzői, tehát az elnyújtott magánhangzók, meg a lelassított beszéd, meg az eltúzott hanglejtések, eltúzott gesztusok, az gyakorlatilag egy az egyben megfelel annak, ahogy egy nyelvet tanulni kezdünk, úgyhogy ebből következtetve egész biztos, hogy a gyerekeknek bizony jót tesz és segít az anyanyelv elsajátításában a gügyögés, úgyhogy úgy is ér véget a cikk, hogy szülők, gügyögjetek, nem ciki. Azt már én teszem hozzá, hogy nem ciki, pedig egyébként ciki szerintem, de a gyerekeknek jót teszünk vele, hogyha gügyögünk, ezt tanultuk meg mi ma. Anetta, megtaláltad a...
Nem, de most, hogy mondta a mercopfot, azért van ám itt névmutató is ebben a könyvben, mert majdnem elálltam, de most nem fogom tovább keresni.
De fantasztikus, de legalább az kedves hallgatók élőben hallhatták a lapozást, ami ezért is jó az a papírkönyv, mert hogyha most az interneten kerestünk volna, akkor nyilván nem hallottátok volna a Ctrl F-nek a leütését, így meg bezzeg, milyen sokáig lehet hallgatni tudom, hosszú hangos lapozás zajokat. Igen, nos, így keres egy papírfüggő bölcsész. És én akkor megmutatom, hogy hogy keres egy programozó, csönd legyen.
Na. Amíg ti lelkesek kerestek, addig azért elmondom, hogy mondjuk a gügyögésnek is vannak különböző típusai és válfajai, és van azért ez a nagyon rossz típusú gügyögés, ami szándékosan beszédhibás, tehát ez a sejpítős, racsolós gügyögés. Most azért ne gondoljuk, hogy az olyan baromi jó, tehát az azért nem jó. Egyébként itt inkább arról van szó, hogy az eltúlzott hangsúlyozás, a magánhangzók eltúlzott.
Kiszukikám, hogy vagy?
Így van, pontosan, igen, de legalább nem sejpítettél. Úgyhogy az működik, bár én nem vagyok, tehát engem is ideges. Én megemelem ugyan a hangomat, tehát egy ilyen fél oktávval, vagy egy oktávval feljebb megy a hangom, amikor a gyerekekhez beszélek, de a gügyögés azért engem is idegesít. Bármennyire is hasznos.
A gyerekeket ezek szerint nem idegesíti. Van egy olyan érzésem, hogy ehhez a témához választotta a zenét, de aztán lehet, hogy csúnyán pofára esem, és szó sincs erről.
Tulajdonképpen majdnem egyfajta gügyögésről van szó a következő zenénél. Van egy nagyon hosszú amerikai sorozat, ez a Rockabye Baby nevű vagy című sorozat, lemezsorozat, ami hát most már lassan 8-10 éve jár meg az Egyesült Államokban, és most már mit tudom én, a 40. vagy 50. lemezénél tart. Ez a Lullaby Renditions of valamilyen együttes, tehát ilyen, tehát valamilyen együttesnek, bármelyik együttesnek a legnagyobb slágereit írják át ilyen gyermek altató dalokká. És hát iszonyú népszerű egyébként. 2006-ban indult ez a sorozat, és azóta fantasztikus népszerűségre tett szert, és nagyon-nagyon jó marketinggel körítik, például a tavalyi Grammy-n mindenki megkapta, tehát minden díjazott, és minden résztvevő megkapta a sorozat egyik darabját egyébként. És ugye elmondom, hogy milyen zenekarok jelentek meg ebben a sorozatban, akkor világos lesz az egésznek a nonsense jellege. Az első három, amivel 2006-ban piacra lépett ez a kiadó, az első három altatódal gyűjtemény, azt ha jól emlékszem, akkor a Metallica volt, a Radiohead, És mi volt a harmadik? Nem, a Rolling Stones ez egy későbbi, de mondjuk a Metallica meg a Radiohead az biztos, hogy az elsők között volt. És aztán nagyon sokfajta zenét dolgoznak föl, de az látszik, hogy van egy ilyen indie érdeklődés a szerkesztőkben és zenészekben, akik eljátszák ezeket az altató dalokat. Úgy kell elképzelni, hogy ezek tényleg ilyen altató dalok, tehát ilyen xilofonnal, marimbával, mint a vibrafonnal, nagyon finom zongorával, szinte csak akusztikus hangszerekkel, néha egy-egy kis gitárpengetés, meg ilyesmi. De hogy tényleg ilyen igaz, ilyen berakod a csecsemőt az ágyba, kis félhomályt csinálsz, és akkor a hiffin ez így szól nagyon halkan. Most el lehet képzelni, hogy mondjuk a Nothing Else Matters így megszólal így ilyen izőben, jelölevében, vagy mondjuk a Karmapolis megszólal ilyenben, de aztán később piacra dobtak, mint a Ramones-t, Pixies-t, szóval ezeket a ilyesfajtákat, és az egyik legfrissebb, amit hoztam, az pár hónapja jelent meg, de már tényleg a 40-edik, mert közben volt Beatles, Rolling Stones, tehát de volt Smashing Pumpkins-tól kezdve, Dave Matthews benne keresztül. Tehát elképesztő mennyiségű kiadvány, és az egyik legutolsó az a White Stripes, amit már önmagában megint csak nehéz elképzelni, hogy lehet ezekből altató dalokat, ezekből a ilyen rockos, kicsit hisztérikus, Led Zeppelines White Stripes slágerekből altató dalokat farigcsálni, de hát most már milyen meghallgathatjuk egyébként. Most én a magam részéről az egyik legnagyobb slágert, a Seven Nation Army-t választottam, aki, hogyha ismeri az eredeti szerzeményt, ez a White Stripes-nak az egyik legjobb száma szerintem, és általában a közmegegyezés az, hogy ez a 2000-es évek első évtizedének az egyik legnagyobb ilyen rock slágere és himnusza lett. Már csak azért is, mert egy nagyon érdekes utóélete van, azért is választottam ezt a számot, hogy elmondhassam az utóéletét. És egyébként meg a G.I. Joe filmeknek is ez a zenéje, csak egy ilyen nagyon metálos, ilyen elektronikus metálos feldolgozásban. De azért választottam ezt a számot, mert ez az érdekes utóélet az, hogy bármilyen hihetetlen, de ebből ilyen foci himnusz lett. Szóval baromi nehéz elképzelni, hogy az exaltált duónak a alter-malter indie rock slágere az Európában egy ilyen mainstream foci himnusz lesz, de valóban ez történt, és hogyha mondjuk néztétek a tavalyi EB közvetítéseket, vagy mondjuk néztétek a Bajnokok Ligája döntőt, a Bayern-Chelsea Bajnokok Ligája döntőt, akkor ott azt lehetett hallani, hogy 70 ezer ember énekli a Seven Nation Army-nak ezt a jellegzetes riffjét, amit majd is meg lehet hallani ebben a számban, és egyébként a számnak a Wikipédia oldalán, majd amit belinkelünk, ott nagyon hosszan és izgalmasan le van írva, egy értő szerkesztő által hosszan és izgalmasan le van írva, hogy hogyan lett ebből a számból foci klub sláger, és olyannyira, hogy például a Bayern Münchennek ez olyan annyira hivatalossá vált, hogy ott minden gól után, minden hazai, tehát minden Bayern München gól után ezt a számot nyomják be, ahogy hívják be, ezt a számot nyomják be a hangfalakba. Úgyhogy egy nagyon izgalmas és népszerű szám lett ez, és most meg lehet hallgatni azt, hogy milyen a Rockabye Baby nevű zenekarnak a altatódal feldolgozásában. Thank you.
A zene után pedig a tanulással, a tanévkezdéssel fogunk foglalkozni. Mindenek előtt inkább csak zárójelben egy Vekerdi cikket hoztam, ami már nyilván minden hallgatón könyökén jön ki, hiszen én mindig Vekerdi cikkeket hozok, Vekerdi interjúkat. Ezt most azért linkeltem be mégis, mert egy kicsit talán ellép a szokásos vekerdista alapvetésektől, illetve mondjuk, hogy másról is beszél, mert beszél a saját gyerekkoráról, meg arról, hogy ő milyen apuka volt, és hogy nevel gyereket. Meg ilyenek nagyon jó kis cikk egyébként. Én mindig azt érzem, hogy nagyon hasonló a gondolkodásunk neki, meg nekem. Nagyon szeretem ezért olvasni, hiszen borzasztó sok önigazolást meríthetek belőle. De egy dolog miatt akartam most idehozni őt, ide citálni. Azt állítja, hogy nyáron tilos a tanulás, azaz, hogy ne fingassuk a gyereket. Általában is ezt mondja egyébként, hogy a túl sok tanulás, meg a túlságosan versenyszemléletű iskoláztatás, az konkrétan rosszat tesz a gyereknek. Ezzel szembe megy egyébként, nem olyan régen, talán az előző adásban találtunk egy gyerekpszichológussal készült interjút, aki egyfolytában arról mesélt, hogy ugyan mit aggódnak a szülők ezen, hát a gyerekek szeretnek versenyezni, és nagyon friss még az agyuk, úgyhogy nekik igazán jót tesz az a kis iskola, meg a sok elvárás, meg a poroszos rend. Na hát Vekerdi nem ezt állítja, hanem azt állítja, hogy sokkal kevesebb és sokkal kevésbé magas elvárási szinten kellene tanítani a gyerekeinket. És hát ehhez képest van itt jó néhány újdonság az idei tanévkezdéssel kapcsolatban. Jó sok minden változott, és hát azt gondoltuk itt most megbeszélni, hogy vajon előnyére vagy hátrányára változott az iskolarendszer az új oktatási kormányzat kezei alatt.
Még mielőtt ebbe belekezdenénk, azért még egy nagyon fontos dolgot, vagy egy nagyon érdekes dolgot mond, igazából ami számomra újdonság volt tőle legalábbis, az, hogy az utolsó válaszában azt hangsúlyozza, hogy az iskola a gyerekügye. Ez egy tök érdekes megközelítés, és szerintem tök jó megközelítés. Hogy ne járjunk a gyerek helyett, nem járjunk a gyerek helyett iskolába, tulajdonképpen erről van szó, és hogy nem itt próbáljuk meg megoldani az iskolai ügyeit, hanem tudatosítsuk benne, hogy ne hagyjuk magára, de tudatosítsuk benne, hogy ez az ő problémája, és hogy például adjuk neki, hogy ő pakolja be a táskáját, ne próbáljuk meg megoldani helyette az ilyen típusú problémákat, és ez egy tök jó megközelítés.
Igen, mint hogy azt is írja, hogy azt is mondja a válaszában, hogy hagyjuk, hogy egyeseket hozzon haza, majd az ötödiknél már majd rá fog jönni, hogy ez nem jó, és akkor majd már nem fog egyeseket hazahozni. Hát nagyon uralom kell ennek a módszernek az elsajátításához, de egyébként teljesen egyetértek vele én is. És valóban érdekes.
Kíváncsi vagyok, amikor a konkrét egyesek jönnek haza, akkor mondjuk mit mondasz. De majd meglátjuk. Egyébként ő azt mondja, az óvoda is a gyerek ügye, tehát hogyha az óvodában van egy konfliktus az óvónővel, és azt ott lerendezték, akkor ne akarjuk azt otthon újra tárgyalni az egészet, vagy ne büntessük meg még egyszer azért, mert az óvodában valakit ő megvert. Nyilván az óvodában azért ő nem megkapta a saját dolgait, és hogy hagyni kell. Egyébként is előjön számos más konfliktus otthon is, tehát azokat kezeljük, ne azt a, ne se, se ne az óvodait, se ne az iskolait.
Így is van. Na de aztán itt van ez az új iskolarendszer, mi nekünk ott aztán lesznek konfliktusok, legalábbis lehet erre számítani. Mindenképpen akit ide belinkelünk, a Európai Szülők Egyesületének blogja, vagy valami ilyesmi körülbelül az a...
Európai Szülők Magyarországi Egyesülete, tehát csak így van értelme a rövidítésnek. ESZME.
Aha, ESZME, Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Összefoglalta azt, hogy mi változott, és ha bár ki nem mondja, de azért azt sugalmazza, hogy hát ez mind borzasztó dolog, ami történt. Vegyük csak sorra a fontosabbakat.
Valóban azt sugalmazza, de azért fontos ez a kis összefoglaló, mert ilyennel még nem találkoztam, és tök jó, hogy van egy ilyen gyors talpaló, ami lényegében végigmegy a köznevelési törvény most szeptember 1-től életbe lépő változásain és elemein, és ebből a szemből ajánlhatjuk mindenkinek nagyon teljesen közérthető nyelven, finom kritikával, és de aránylag érthetően és objektíven összefoglalja azt, hogy mik azok, amik változni fognak, és mit olyasmikre is kitér például, hogy hogyan csökken, vagy hogyan múlázódik le a szülői munkaközösségeknek a szerepe, ami szerintem egy elég nagy baj. Az végig megfigyelhető volt a köznevelési törvény hosszas megszületése alatt, ahogy a szülői vélemény kiszorul ezekből a jogszabályokból, és többször is hangsúlyozta az oktatási tárca, hogy a szülőknek semmifajta kompetenciája nincsen oktatási kérdésekben. Ez tulajdonképpen ez megvalósul ebben a törvényben is. A másik, ami talán még ilyen szempontból baromi fontos lehet, ugye ezek az úgynevezett bűnmegelőzési tanácsadók, akik egy csomó iskolába bekerülnek, nem az összesbe, tehát itt ugye itt ilyen központilag határozzák meg, hogy melyik az a pár száz iskola, ahol szükség van bűnmegelőzési tanácsadókra. Ezek tulajdonképpen rendőrök lesznek, akik a tantestületben mondjuk azt vesznek részt, vagy a tantestület tagjai, és hát nem nagyon, nincs nagyon vázolva pontosan a szerepük, a konkrét szerepük, hogy mit fognak csinálni az oktatás és nevelés folyamatában, de általában az internetes visszaélésekre és a drogra fogják helyezni a hangsúlyt, de az biztos, hogy új arcokkal kell, hogy megismerkedni kell a diákoknak az iskolákban, vagy legalábbis az iskolák egy részében. Aztán mi van még itt, ami fontos? Az, hogy nagyon megnőnek a, nem csak a tanárok óraszámai, mert többet lehet hallani, de hogy a gyerekeknek az óraszáma is megnőnek, és például első osztályban az egészen brutális növekedés egyébként, egy 20%-os növekedés, hogy 4-7-5 óra lesz kötelező például, de hogy a 9. évben ott már heti 30 óra.
Igen, itt egyébként az írás egy kemény csúsztatással borzolja a kedélyeket, amiben azt mondják, hogy 35 óra kötelező a 9-eseknek, és csak ezután jöhetnek majd a külön órák a zongora lecke és a házi feladat, úgyhogy akár 50-60 órát is fognak úgymond dolgozni a gyerekek a 40 órás munkahét alatt, tehát többet fognak dolgozni, mint a szülők. De ugye ez a 35 kötelező óra, ez 35x45 perc, tehát az valójában, ha már így összeadjuk, akkor 26 óra, tehát ez nem fog kijönni az 50-60 óra elfoglaltság egy hétre.
Hát igen, de valószínűleg úgy számolják, hogy szünettel együtt, tehát az iskolában töltött időben kijön.
Nyilván, de most én meg azt számoltam ki, hogyha az embernek minden nap 7 órája van, akkor az ugye 5 nap alatt az 35 óra pont ez jön ki, tehát hogy 7 óra, 7 kötelező óra van egy nap. Mm-hmm. Én úgy emlékszem, hogy nekem is így volt ez a gimnáziumban már.
Komolyan?
Igen, abszolút. Nagyon sokszor volt 7. óránk, meg 0. óránk, és viszont...
Stabilan minden nap nem volt 7.
Hát talán igen, az lehet, hogy nem minden nap volt, hanem csak több napon. Viszont ugye azt is most vezették be, és ezt is kritikával említi az írás, hogy minden nap kell legyen egy tornaóra, heti 5 tornaóra, tehát ez a 7 órád van egy nap, de abból egy óra az tornaóra, amihez ugye még nincsenek meg a feltételek, tehát hogy hol tartják, meg hogyan tartják, az még zűrös, meg azt nem lehet tudni. De hát ez magyarul azt jelenti, hogy 6 órád van plusz egy tornaórád. Azért ez, hogy is mondjam, csak... Szóval nem tűnik akkora katasztrófának, mint amekkorának néha szeretik beállítani. Úgy általában azt gondolom, hogy ilyen sok tananyagra szerintem nincs szüksége a gyerekeknek. Nagyon-nagyon súlyosan túl vannak tanítva a gyerekek egyébként mindenhol, az első osztálytól a érettségi előtt állókig. És ez most még csak durvult, ugye részben ezzel részben pedig azzal, hogy a kerettanterv az immár csak maximum 10% eltérést engedélyez az egyébként jócskán megnövekedett tudásmennyiséget tartalmazó kerettantervhez képest. Azaz nagyon egyen, hogy mondják ezt, nem egyenlősítve lesz a tanulás, hanem egyenruhásítva. Nem ez a jó szó. Mi a jó szó?
Uniformizálva.
Uniformizálva. Tudtam, hogy egyenruhásítva az nem jár messze a valóságtól. Szóval, hogy uniformizálva lesz, és hát azért ez elég bénán hangzik, így ahogy elképzelem, hogy nem lehet már többféleképpen értelmezni egy verset, hogy eleve nem lehet eldönteni, hogy mely versekről legyen szó, és melyekről ne. De ezt mondjuk csak inkább így belevizionálom ebbe a egy kis mondatba, tehát nem tudom, hogy így van-e.
Hát ez mondjuk ez úgy van, nagyjából így van egyébként, tehát, de azért még mindig nagyon, elég nagy a tankönyv választék, de most, ha jól értem, akkor ugye a következő lépés az lesz majd, hogy a tankönyv választéknak zajlik le majd az erőteljes csökkentése, és a múlt héten jelent meg egy Hoffmann Rózsa interjú is, nem tudom, valahol, ahol elég markánsan kiállt a mellett, hogy legalábbis a tankönyvkiadás egy részét azt államosítani kell, ugye a tankönyv terjesztés az most már teljes egészében államosítva van, és a következő lépés az pedig a tankönyvkiadásnak az államosítása.
De ezt nem mondott komolyan, hogy ezt így Hoffmann Rózsa kimondta, hogy a tankönyvkiadás...
Abszolút kimondta.
Azért vagyok...
Túl nagy a választék. Egy tanárnak nincs lehetősége arra, hogy megismerje magát a választékot, ezért nem tud megalapozottan dönteni. Szóról-szóra így van ebben az interjúban. Egy tanárnak hosszú évekre lenne szüksége, hogy az egy disziplinában található, mit tudom, 30-35 tankönyvet megismerje, és mert hiszen csak úgy tudja megismerni, hogyha végig tanítja mindegyiket. És nem, tehát ezt a szörnyű, tehát a választásnak ezt a szörnyű szabadságát, ezt az elbizonytalanító szabadságát, ezt a terhet le kell venni a tanárok válláról.
Igen, csak az a furcsa, hogy a tanárok ugye tanári karokban dolgoznak, ahol abszolút megy az információ áramlás, és nagyon sokat beszélgetnek egymással például.
De ez
nyilván érzem én.
Törnyű, hát ezt meg kell szüntetni, ez nem lehet része a rendszernek.
De bocsánat, én még visszajövök ehhez, mint egy gumicsonthoz. Tehát konkrétan azt is mondta Hoffmann Rózsa, hogy a tankönyvkiadás egy részét akár, de csak államosítani tervezi?
Így van, pontosan.
Azért kérdezem ezt, mert talán két hetesen volt, hogy megjelent egy hír, ami szerint újságírói kérdésre Hoffmann Rózsa azt mondta, hogy nem tervezzük a tankönyvkiadás államosítását, és még meg is jegyeztem, hogy ezt a linket elteszem, mert biztos pár hét múlva majd jön az, hogy de mégis. És hát nem hittem volna, hogy tényleg ez két héten belül ilyen gyökeres nagy hazugság.
Sónócba beteszem majd ezt az interjút, vagy átküldöm ezt az interjút. Teljesen egyértelműen arra utalt, hogy radikálisan csökkenteni kell a tankönyveknek a számát, és egyáltalán nincs ellenére az állami szerepvállalás a tankönyvkiadásban.
Uh-huh. Jó, hát azért ez így egyel mérsékeltebb, mint hogy a... De igen, azért lényegében tetten értük ezt a kétféle álláspontot, ami egymás után nem sokkal követte egymást.
Ez nem újdonság.
Nem újdonság, igen, láttunk már ilyet a regnáló kormány más területein is. Hát, szóval, hogy akkor most mi van? Mit gondoltok? Mi legyen a rendőrökkel? Az most jó, vagy nem jó, hogy lesznek rendőrök az isiben?
De szerintem teljes téboly. Tehát minden szempontból teljes téboly. Ahogy ez kiderült az eddigi információkból, olvastam egy interjút ennek a bűnmegelőzési tanácsadó szolgálatnak a vezetőjével, nem jutott eszembe a hölgynek a neve, de tulajdonképpen ezek az emberek, ezek nincsenek felkészítve, ezek a szakemberek nincsenek felkészítve arra, hogy ők iskolákban, itt most fogalmuk nincs, hogy mit fognak csinálni. Semmifajta módszertan nem áll a rendelkezésükre. Tehát ezt minden zsigerből kell majd. A jó fejek, akkor majd elcsatyognak a gyerekekről, a gyerekekkel a THC-ről. Nem tudom, mivel. Ha pedig rossz fejek, akkor bilincsbe verve viszik be őket az őrsre.
Na jó, de...
Lehetőleg neki kötelességük jelentenie bármilyen kábítószeres visszaélést. tehát ez teljesen egyértelmű. Ha a gyerekek találnak egy gram füvet, akkor ugyanúgy eljárást kell indítaniuk, mint hogyha az iskola előtt, de nem tudom, hogy az iskola előtt mit tudunk tenni, hogyha az iskola előtt találnak egy bélyegárust, mint egy zsák, hogy hívják a Steed-del, vagy akármi.
Aha. Jó, de hát ez mondjuk a szokásos megközelítés, amit olyan sokszor láttunk már az elmúlt 3 évben, hogy először megfogalmaznak egy elvárást, egy elméleti, nem tudom, egy paradigmaváltást mondjuk, és aztán azt kapkodva és kidolgozatlan bevezetik, de abban még azt lehet gondolni, hogy hát nyilván ez az erőszakos ilyen bevezetés, ez béna, de egyébként a szándékról ettől függetlenül még lehet vitatkozni, tehát hogyha mondjuk 2-3 év múlva már lesz módszertan ezeknek az embereknek a számára, tehát ezek a bűnmegelőző szakemberek majd már tapasztaltan és valamiféle módszertannak a birtokában vannak ott az iskolákban, akkor is helytelenítjük-e, hogy ott vannak, vagy akkor gondolhatjuk azt, hogy így majd csökkennek a tanárverések száma, meg a tehetetlenségében diákot verő tanároknak is a száma, meg talán a drog is elkerülhetjük-e az iskolákat, vagy azt gondoljátok, hogy ez erre nem jó.
Nem tudom, én azt hiszem, hogy erre ez nem jó. Az biztos, hogy ez ugye csak az iskolának egy nagyon kis százalékát érinti, és valószínűleg azokat, ahol a legsősebbek a problémák. Tehát, hogy ez nem az van, hogy itt most az összes általános iskolát megszállják ezek a jézék, és mit tudom én, egyenruhás rendőrök, vagy ilyesmit, tehát nem erről van szó, de azért én eléggé aggodalmas vagyok. Ugye már eleve baromi nagy a hierarchikus káosz az iskolákban, ugye folyamatosan arról van szó, hogy mekkora egy probléma, hogy a tantestületnek a tagjai, azoknak más a munkáltatójuk, mint mondjuk
a pedellusé.
Személyzeté, és így tovább, és akkor most egy újabb, hogy hívják, még biztos, hogy továbbra is ezek a rendőrök, ezek belügyi állományban maradnak, de most már lényegében 3 munkáltató képviselői vagy munkavállalói dolgoznak. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne legyenek ebből iszonyatos ilyen vélemény, hatalmi villangások, mit tudom, micsodák, szóval nagyon zűrös, ez nem tudod, hogy mik a feladataik, nem tudod, hogy... Szóval szerintem ilyen totál káosz az egész.
Hát jelen pillanatban káosz felé tart ez a történet, az nem kérdés. Én arra vagyok kíváncsi, hogy pár év múlva, amikor kiforja magát a működés szempontjából, akkor vajon jobb vagy rosszabb lesz, mint volt. Mindenképpen ez, tehát egy konzervatív megközelítést lehet ebben érezni, ami a központosított okosságban hisz, és nem nagyon akar szabad teret engedni se a tanároknak, se a diákoknak nagyjából semmiben.
Jó, a legfontosabbról meg nem is beszéltünk, vagy a leglátványosabbról, hogy most már kötelező lesz a 4-ig való bentartózkodás az iskolában.
És egyébként ezt mivel indokolják?
Hogy
ezt mivel indokolják a délután 4-ig kötelező?
Én már nem emlékszem, hogy mi volt itt az indok. De hát valószínűleg az, hogy a gonosz szülők elhanyagolják a gyerekeiket, és ezért lesz ez a kötelező bennmaradás. Nem emlékszem, annak idején elég sokat olvastam, de aztán igyekeztem kirölni magamból itt vizéket, majd hogyha bele iskolás lesz, akkor majd újra belevettem magam ebben. Én nem tudom, hogy milyen pedagógiai érvek szólnak emellett, hogy még a kötelező tanítási óráig után még bennmaradjanak, és akkor nem tudom, hogy milyen felügyeletet biztosítanak, meg milyen tevékenységeket végeznek a gyerekek, megírják-e ott a lecéket, nem írják, stb. Fogalmam sincsen.
Nem csak azért kérdezem, mert hogy ugye felmerült, hogy ilyen iskola otthonosokká válnak az iskolák. Tehát, hogy egy...
Nem az lesz, tehát, hogy...
Nem az... Aha.
Tehát vannak nem azért az lesz. Iskolák, ahol iskola otthon van, ott igen, ott amúgy is 4-ig vannak. De rajtuk kívül is minden iskolában 4-ig ott kell maradni. Engem egyébként ez zavar egyik legjobban. Mert hogy így, tehát ezt már tényleg milyen alapon, és hogy így nekem külön kérvényt kell azért benyújtanom, hogy 3-kor elhozhassam a gyerekemet, és csak igazolással, hogy nem tudom, úszás órára viszem. És hogyha én nem tudom, a nagymamához szeretném elvinni, akkor mi van? Tehát, hogy így, úristen.
Hát akkor te nagyon gonosz szülő vagy. Mit képzelsz?
Nem, akkor nem vagy egy nagyon gonosz szülő, csak akkor kérned kell egy engedélyt az igazgatótól, hogy elvihessed a nagyihoz a gyereket. Hát végül csak annyi a különbség, hogy délelőtt akartad ezt megtenni, akkor eddig is ezt csináltad, nem?
Persze, nem, igazából szerintem az van, hogy a gyerekek 80%-a amúgy is délután 4-ig, fél 5-ig volt az iskolába, pusztán azért, mert a szülők dolgoztak, és akkor tudott az anyuka gyorsan elrohanni érte. De hogy most annak a 20%-nak, akik meg egyébként azért, mert kistesója született, és az anyukája pont így jön ki a szoptatása, hogy elviszi, nem tudom, 2 és 3 között, meg stb. Tehát most annak a 20%-nak, akiket így úgy amúgy elvittek, most annak is teljesen beszabályozni az életét. Szerintem mindenkinek megvolt a maga egyéni indoka erre, hogy miért viszi el.
Igen, hát ezt nem tudjuk, ennek talán érdemes lesz utána néznünk, hogy vajon mi az indoklás mögött. Én úgy emlékszem, hogy az volt, hogy így a házi feladataikat is az iskolában végezzék el, és otthon már ne kelljen tanulással foglalkozniuk. Ez a logika vezette a törvényalkotót, de aztán persze lehet, hogy csak jól
átjön belejük. Is, hogy a cigány gyerekek iskolában tartására irányul ez a szabályozás.
Hát ugyanez a szabályozás, egy másik paragrafusban pedig ugye a 18 éves, 18 évig tartó kötelező, hogy hívják, tankötelezettséget leszállítja 16 évre, viszont a munkát az csak 17 éves kor után lehet elkezdeni, tehát hogy mindazok, akik majd 16 évesen elhagyják az iskolát, mert már nem akarnak oda járni, ezt megtehetik, és cserébe viszont egy éven át semmiképpen nem mehetnek el dolgozni, tehát kizárólag régi szóval KMK-sok, azaz közveszélyes munkakerülők lehetnek, nincs nem hagy számukra más lehetőséget a törvény, ami egyébként szintén az igen gyerekeknek egy előny-hátrány, ki tudja melyik.
Hát addig elvégeznek egy jó kis OK-es képzést.
Aha, lehet, igen.
Az alatt az egy év alatt végre tanulnak valami.
Jó, tehát 16 évesen úgy döntenek, hogy az iskolából elegük van, azért egy OK-es képzés vennék bele.
Földrajz és biológia órákból, de mondjuk van,
a gyors és gépírás, a virágkötés, az bejön.
Lehet. Ez valami hasznos legalább.
Így vagy úgy, most azt hiszem, hogy nagyon sok szülő izgul, hogy...
Nyugodtan kajtathatják a 12 és fél éves lányokat.
De azok sajnos 4-ig az isiben vannak.
Sajnos, hogy 4-ig az isiben vannak, és egyébként ugye ez a 4-ig való bent kötelező bennmaradás, ez ugye még azzal súlyosbodik a másik oldalról, hogy mi van azokkal, akik nem maradnak bent. Ugye most már a tanítási időn kívül, tehát lényegében a 4 óra előtt bárhol megtalált gyerekeket, azokat a rendőr visszakíséri az iskolába.
Visszakísérheti az iskolába, és ez úgy van egyébként, hogyha gyerek a szülővel van, akkor is. Ez akkor is így van, ha csak a szülő nem tudja igazolni azt, hogy ez joggal teszi a gyerek, amit tesz.
Igen, de hogy elköveted azt a hibát, hogy személy nélkül leslattyogsz a piacra a gyerekkel, akkor véged van.
De nem személy nélkül slattyogsz le.
Az
igazgatói engedély nélkül, hogy délután 3-kor mehetsz a gyerekeddel a piacra.
Igen. Hát igen,
jó lesz.
Szerintem ez majd egyébként egy ilyen pár év múlva már úgy lesz egyébként, hogy a szülői igazgatói engedéllyel esetleg elviheti majd a játszótérre a gyerekét, vagy nem. vagy adhat neki vacsorát például.
Jó, nem szerettük meg az új tanügyi törvénykezést eddig, legalábbis úgy is tűnik nekem.
Hát nem, Feri, igazából én azért nem szerettem meg, mert láttam, hogy mi zajlott itt 3 évig. Tehát, hogy hogyan készült ez a törvény. És most már igazából már tök mindegy, hogy mi van benne, de ahogy ez az egész készült, ahogy az újabb és újabb jogszabály tervezetek, módosítások, kormány visszadobja szó nélkül, ezért újra elő, stb. Tehát az igazán siralmas volt. Hát az adókat aggodalomra nem is maga a törvénynek a tartalma, hanem hogy láttad azt, hogy milyen kompetenciák működtek a törvény létrehozása mögött. Aha. És az a szomorú szerintem.
Tehát hiába van esetleg egyik másik szabályozás változás mögött jó szándék és valami kigondolt és elfogadható koncepció, hogyha a megvalósítás annyira gyatrára sikerült, hogy ebből így inkább csak egy őrületes káosz keletkezik majd érzésünk szerint. Hát akkor lefelé görbülő szájjal fogunk elbúcsúzni a kedves hallgatóktól ma, és örülünk, hogy a mi gyerekeink még nem mennek isibe.
Igen, idén. Viszont jövő héttől mennek óvodába, úgyhogy én jövő hétre már egy könyvtervel a fejemben készülök, hogy jövő héttől újra lesz könyvajánló.
És az elkövetkezendő fél évben Anett a könyveit fogjuk.
Igen, végre...
Új könyvtervet kérünk.
Végre véget ért a 10 hetes őrült álmokfutás, amit óvodai szünetnek hívnak, és most újra elkezdődnek a boldog, békés hétköznapok, amikor gyerekkönyveket olvashatok egész nap.
Így, ezzel az ígérettel zárjuk mai adásunkat, üssük el az éjfelet, és köszönjünk el, sziasztok!
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 Sziasztok.